Ma egy különleges témát hoztam elétek. Igazából én magamról szeretnék prédikálni. Nem úgy, hogy most magamat dicsőítsem, és, hanem úgy, hogy elmondom, hogy őszintén, hogy mi van a szívemben, és elmondom, hogy mit éltem át az elmúlt időszakban az életemben, és igazából, amiről prédikálok, tehát szó szerint megéltem ezt. Erről van szó, és hát van egy címe is, ugye ragaszkodjunk, mert Sándor összeszedett, az én barátom, egy rendkívül összeszedett pásztor, mondjatok egy ámen. Ő egy nagyon összeszedett, rendkívül megszervezi, hogy pulzusod is jó legyen. Minden, szóval rendkívül jó szervezett ember, ilyen embert én még nem is láttam. És tényleg tanulok tőle, és ő mindig címet ad a szolgálatának, és azért úgy gondoltam, hogy idejövök, én is adok egy címet. Az a címe, hogy a szív viharai. Na mit szóltok hozzá? Jó téma lesz ez? Na nézzük meg, olvassuk el először az Ézsaiás könyvét. Tehát én nekem már sokszor volt szívzűr, szívvihar az életemben, és sokszor még a szívemben nagyobb viharok voltak, mint a való világban. Meg a hitek is háborúztak már bennem. Benned is háborúztak már hitek? Azt, amit te hittél, meg az a hit, amit Isten adott neked. És amíg az Isten hite le nem győzte a te hitedet, addig volt nagy zűr. Nagy szívzűr. Vagy a tanítványok életében is többször előfordult, hogy mentek el, át a túlsó partra, és ugye majd erről mindjárt fogunk olvasni. Nagyobb, szerintem nagyobb vihar volt a szívükben, mint a való világban, a csónakban és a tengerben. De nézzük ezt, és szerintem mindenki keresztül megy ezen. Remélem, hogy nincsenek sokan ilyen viharban, de most nincs is ilyen vihar a szívünkben, lehet és előfordulhat ilyen az életünkben. Mert mindenki, aki szereti az Urat, az átmegy viharokon és nehézségeken. Szóval nézzük meg az első igét, Ézsaiás 55, 8-tól 9-ig, így van megírva az ige. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim. Így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a fölnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim a gondolataitoknál. Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot áld a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszédem, amely a számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Mondjatok egy nagy ámen. Nézzük az Új Szövetségből is, a Máté evangéliumából is. Kérlek, hogy jöjjetek oda is velem a Máté evangélium a 14. részhez. A 14. részből pedig elolvassuk a 22-től a 33-ig. És mindjárt kényszeríti Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra. Amíg ő elbocsátja a sokaságot. És amint elbocsátta a sokaságot, felmén a hegyre magányosan imádkozni. Mikor pedig beest veledék, egyedül valahott. A hajó pedig immár a tenger közepén vala, a haboktól háborgatva, mivel hogy a szél szembe fújt vala. Az éjszaka negyedik részébe pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren járván. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jára, megrémülének mondván, ez kísértet, és félelem miatt kiáltozának. De Jézus azonnal szól a hozzájuk, mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelmény neki mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jövel. És Péter kiszállván a hajóból, járva a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémül-e, és mikor kezd vala merülni, kiáltva, mondván, Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván a kezét, megragadta őt, és mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél, és a hajóba lévők pedig hozzám menvén leborulának előtte, mondván, bizony, Isten fia vagy. Mondjuk el ezt együtt, bizony, Isten fia vagy. Bizony, Isten fia vagy. Hát ez egy jól ismert történet, bizonyára sokan ismeritek, és hát sokat olvastunk már ebből a történetből. Úgy gondolom, hogy azért is jó, hogy ebből a történetből olvasunk, mert annyira egyszerű, hogy a gyerek is megérti. A legegyszerűbb történet. És én a Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én a legegyszerűbb történeteket szeretem a Bibliában, mert én szeretném tudni, hogy nekem mit kell tenni. És észrevettétek, hogy a legjobban az ember azt érti meg, ami egyszerű, világos és praktikus. És amikor ilyen egyszerű beszédeket mond Jézus, akkor mindig tennünk kell valamit. Az biztos. Azért beszél olyan egyszerűen, világosan érthető példázatokban, mert egyértelművé akarja tenni mindenki számára, hogy mit kell tennünk. És mi az, amit vár tőlünk, és a gyerekek is megértik ezt a példázatot. Tehát látjátok, hogy az első ige, amit olvastam, arról szól, hogy az Isten útjai nem a mi útjaink. Ugye ezt nagyon nagy örömmel szoktuk mondani, mindig idézzük ezeket az utakat, ezeket az igéket, hogy az ő útjai, gondolatai magasabbak, csak az a bökkenő, hogy a testi és az érzéki ember ezt utálja. A testi ember, a naturális ember, nincsen rosszabb a földön, ha valami olyasmit kérnek tőle, amit nem ért. Az még rosszabb, ha nem ért vele egyet. Abban a pillanatban vihar keletkezik az ember szívébe, és az egyik legtöbb vihar azért keletkezik az ember szívébe, mert úgy gondoljuk, hogy az Isten útjai olyan utak, mint a mi utaink, és elvárja az érzelmi meg a testi ember, hogy Isten elmagyarázza nekünk előre, hogy mit akar. És természetesen sokszor van az ember életében, hogy az Isten azt várja el tőlünk, csak értsük meg, hogy mit kell tennünk, de hogy miért, azt nem. Ugyanis ez a hitnek a dolga, mert amikor az ember hitben jár, akkor nem látásba jár. Nem a megértésébe jár, hogy előtte Isten neked mindent elmagyarázott, részletesen kioktatott, elmondta, hogy ez miért lesz neked jó. Ő azt várja, hogy amit tőled kér, világosan, egyértelműen elmondja, azt tedd meg. Attól függetlenül, hogy ezt nem érted, nem a te gondolataid, nem a te terveid, nem a te utaid, akkor is tedd meg hittel és bízz benne. Igen, ám csak a keresztény emberek, valljuk be őszintén, természetesen ti kivételek vagytok. Nem tudom, hogy ti a szellemit lelkinek értitek, vagy a szellemi szelleminek, vagy hogy mondjam. Jó? Tehát Jézus azt mondja az igében, hogy a testi ember, a lelki, az érzéki ember, az nem értheti meg az Isten dolgait. És hogy nem csak, hogy nem érti meg, nem, hogy nem értheti meg, hanem még ellene is megy annak, azt mondja az Isten igéje. Éppen ezért a legtöbb szívzűr itt kezdődik el, hogy meg akarjuk érteni előre, hogy Isten mit miért cselekszik az életünkbe, és mivel nem hitbe akarunk járni, hanem látásban, ezért a szívünkbe elkezdődik ez a zűr, mert az érzelmi, a testi ember, mivel nem érti az Istennek a dolgait, ezért ő vitatkozik vele, és állandóan pánikban van. Így volt ez a tanítványokkal is. Ugye Jézus Krisztus kényszerítette, kérte őket, hogy menjenek a túlsó partra. Nem értették azt, hogy miért kell egy összejövetel után, amikor fáradtak, amikor nem alkalmas az idő, miért kell nekik átmenni, mikor olyan jó fiúk voltak, és ott voltak Jézussal együtt az összejövetelen, miért pont, amikor a pihenőidő következik el, miért este, miért délután, miért, amikor lemegy a nap, miért? Aztán a következő miért ott volt, hogy nagyon sok minden van ebben a történetben, a következő miért ott volt, hogy ha már a Jézus megkérte őket, hogy menjenek a túlsó partra, akkor hogy nem őrizte meg őket a bajtól? Hát Jézus nem tudta azt, hogy vihar közeledik? Vagy Jézus szándékosan szórakozik velük? Hogy amikor tudja, ha tudja, hogy vihar lesz a tengeren, akkor miért akkor küldi őket? Hát sehogy se értjük ezt. Legyünk őszinték. Van itt valaki, aki őszinte, velem együtt, remélem mindenki. Senki se érti ezt. Ha tudta, akkor miért küldte pont ilyenkor? Ez nem alkalmas idő. Hát viharban senki nem megy a túlsó partra, hanem inkább lefelé megy. Elsüllyed. Ha pedig nem tudta, akkor meg milyen úr ő? Értitek a kettőt? Az érzéki ember mindig azt szokta föltenni, ez a két klasszikus kérdése. Ha Isten tudta, miért engedte meg? Ti nem kérdeztetek ilyet még sose, ugye? De a szívetekben zajlik egyébként, mi nyugati keresztények ebben a modern világban tudunk úgy is mosolyogni, kedvesen a szemünkkel rámosolyogni, arcunkkal rámosolyogni egy emberre, hogy belül dúl a vihar. És amikor Isten kér tőlünk valamit, mosolygunk, igen, ámen, de mivel nem értjük, abban a pillanatban megy a háború a szívünkbe, elkezdődik az agyalás, mivel nincs megújulva az ember elméje, és nem szellemi módon a Szentlélek által vizsgálja meg a dolgokat, amely hitbe jár és nem látásban, ezért abban a pillanatban jönnek a kérdések. Ha tudta, akkor miért engedte meg? Miért akarja Isten, hogy bajba kerüljünk? Egyáltalán szeret ez az Isten engem? Egyáltalán lehet, hogy azért küldött a viharba, mert nem is szeret. És én nem tudom, ti tudjátok-e, de én két vihart látok itt. Az egyik vihar ugye fizikálisan a naturális világban zajlik. Én szerintem ettől nem voltak annyira betojva, mint ami a szívükbe zajlott. A másik vihar a szívükbe volt. Ugyannyira, annyira megijedtek, és annyira nagy pánik volt a szívükbe, hogy Jézus kísértetnek nézték, démonnak nézték. Jön egy démon a viharba, hát... Nem tudom, hogy ti mit tapasztaltatok, hogy a nagy viharokban és a nagy nehézségekben az ördög nem szokott jönni segíteni nekünk. Ki szokott jönni a nagy viharba, kimond nekem egy ámen, ki szokott jönni? Az ő neve Jézus. Jézus szokott jönni a nagy viharba, és sokszor azért engedi meg egyébként, hogy viharos időbe keljünk át, nem csak azért, hogy megdicsőítse az ő szennevét, hanem azért is, hogy lássuk meg azt, hogy ő a viharok felett álló Isten, és a viharok közepette is mindig jön, és számíthatunk rá, és ő nem hagy el. Nekem már sokszor volt szívzűr az életemben, lelkipásztor vagyok 25 éve, van magam miatt is zűr, a gyülekezet miatt is zűr, meg a családom miatt is zűr, néha a szívemben, de egyet megtanultam ezeből a történetből a sok minden mellett, hogy Jézus a viharba soha nem hagy cserbe. Soha. Ő az, aki jön a viharba, és ő nem egy kísértet, ő nem a gonosz. A gonosz szerintem a parton örült, elsüllyednek, vége, tönkre mennek, és aztán csak észrevette, hogy valaki jön a vizen keresztül. És lehet, hogy ma itt vagy a gyülekezetben, lehet, hogy te vagy egyedül, akinek szívzűr van az életébe. A más nem azt jegyez meg, amit mondok neked most. Az Úr Jézus Krisztus már imádkozik érted. És azt a pillanatot várja, hogy mikor indul el a vihar kellős közepén, érted? Emlékeztek, hogy volt a történet, hogy Jézus fölment a hegyre imádkozni? Én úgy hiszem, hogy Jézus az többek között azért imádkozott, hogy a tanítványai bízzanak benne. Várta az alkalmas pillanatot, amikor a vihar a szívükben, a vihar a naturális világban olyan szintre emelkedik, amikor ő meg tudja dicsőíteni az ő szennevét. Tehát itt két vihar van, az érzelmekben az dúló vihar, és legyünk őszinték, hogy néhányszor visszaesünk a szellemi szintről a lelki szintre, és a keresztény életünket lelki szinten akarjuk megélni. És az a helyzet, hogy meg kell mondanom őszintén nektek, hogy érzelmi kereszténység nem tud hitben járni, ez lehetetlen neki. És Isten, amikor helyzetbe hozza a gyülekezetet, és, vagy a személyes életedet, és azt akarja, hogy hitben jár el, és te érzelmi ember vagy, testi ember vagy, abban a pillanatban garantálom neked, hogy olyan bajba fogsz kerülni, mint sose. Mert nem tudod az Isten követni. Még az ördögnek nincs is szüksége arra, hogy egy nagyobb problémát támaszon, elég, hogyha a szívedben lesz egy nagy vihar, ugyanis az érzelmi területek rendkívül labilisak, és Isten úgy tervezte az életünket, hogy minket nem az érzelmek vezetnek. Minket az Isten szelleme vezet, és a józanság. A Szentlélek nem az érzelmekhez szó. Holott persze természetesen mindenki egyetért vele, hogy amikor Isten lelke, szelleme itt van, az nagyon jó érzés. Ez csodálatos érzés. De nem az érzelem vezet. A Szent Szellem nem az érzelmi emberhez szól, még nem is az elménkhez szól, habár jönnek fel gondolatok a szívünkből az elménkbe, Istentől, hanem a Szentlélek a szellemi embert vezeti. És onnan jönnek fel az emberben a gondolatok, az elméjébe, a bensőnkből, az új emberről, a Biblia két emberről beszél, ezért tudjátok, az óember és az új ember, és a Szentlélek az új emberrel tárgyal. Ő nem tárgyal a régi emberrel, észrevettétek? Ő senkinek nem győzi meg az érzelmeit, hogy oda megy, hogy jól van, látom, hogy te kicsit gyenge, idegrendszerű ember vagy, látom, hogy kicsit defós is vagy, akkor neked semmilyen próba nem lesz az életedben. Ha ilyet tenne Isten, akkor minket ugyanott hagyna, ahol vagyunk, és soha nem tanulnánk meg benne bízni. És soha nem tudnánk fölnövekedni. Isten úgy kezel bennünket, mint egy dedósokat. Isten nem úgy kezel bennünket, mint egy mozgássérülteket, elnézést, szellemi mozgássérülteket, hanem úgy kezel bennünket, ha még betegek is vagyunk, ő látja, hogy egészségesek leszünk ő benne. És olyan kihívások elé állít bennünket, ami nem nagyobb, mint amit el tudunk hordozni, de ugyanakkor fizikailag, emberi ésszel és az érzelménkkel ezt nem tudjuk kontrollálni. Ez felette áll az ő gondolata, felette van az ő útja, a mi érzelmi területünknek, és ezért akik érzelemben követik Isten, nagy bajban vannak. Még egyszer, hogy mondjam, ti kivételek vagytok, de az élet gyülekezetében legalább egy 50 ember űzi azt a sportot. Esik az eső, kinéznek az ablakon, vasárnap, reggel. Ó, új frizurát csináltattam. Hát az életgyülekezetben a parkolótól a bejáratig 50 méter nincs lefedve. Én lelkem azt mondja, maradj itthon. Mert nem lehez csúnya. Inkább nézd az interneten az Isten tiszteletet. Ez az érzelem. Az érzelem félre vezeti a keresztények millióit ma. Megeteti őket. Azt mondják, hogy ők hívő emberek, akiknek hitbe kéne járni, és mégis az érzelmeikre figyelnek. Hogy érzem magam? Ó, ma a dicséretben azokat az énekeket énekelték, amelyek nekem bejönnek. Ó, de jó volt. Kit érdekel a mi érzelmünk? Az Istennek a dicsérete az nem érzelmi kérdés. Az hitbeli kérdés, és nekünk akkor is kellene Istent dicsőíteni, ha rossz kedvűek vagyunk. Nem hallottam egy áment se. Ha nincs kedvünk, mert pont azt akarjuk, hogy áttörjünk, és Isten levegye rólunk azokat a nehézségeket, problémákat, amivel szomorúak vagyunk. De az érzelmi ember azt mondja, jöjjön először Jézus, oldja meg a problémámat, és akkor vidám leszek, és akkor én majd vidáman, minden problémától mentesen, én dicsőítem az Urat. Isten azt mondja, a hitembere pedig nem így jár, a hitembere pedig azt mondja, hogy megteszem azt, amit hiszek, és utána látni fogom, amit hiszek. Másik azt mondják, ó, a lelki pásztor, ez a Sándor, ez egy úriember. Mondjatok egy ámen. Ó, hát mindenkihez oda ment köszönni, és pont engem hagyott ki. Biztos haragszik rám a pásztor. Tátok, ilyen nincs. Mert nálunk volt, nem olyan régen volt egy testvérnő, mondja, hogy ugye rengetegen járnak a gyülekezetbe, és én igyekszek mindenkit szeretni, mondjatok egy ámen. És akkor nem tudom, hogy, de valahogy kihagytam őt ott az aulába, ott megérkezett, és véletlenül nem köszöntem neki. És azt gondolt, azt mondta, a pásztor haragszik rám. És akkor elmondta, hogy én miért csináltam azt, amit csináltam, úgy, hogy olvasott a gondolataimban, és ő mindent tud rólam. Elmondta, hogy én azért nem mentem oda hozzá, mert haragszok rá. Direkt hagytam őt ki, és igazából nem is szeretem, hogy ide jár ebbe a gyülekezetbe. Ezt levezette abból, hogy egyszer nem fogtam vele kezet. Ez micsoda? Érzelem. Mi vezette ezt az ember? Az érzelem. És egy akkora vihar lett a szívébe, akkora nagy pánik lett a szívébe, akkora nagy hülyeség, hogy ő ebbe fulladt bele, és nem az élet gondjaiba. És nagyon sok keresztény fullad ma bele az érzelmi viharaiba, amelyek vezetik őt. És nem az a baj, hogy vannak érzelmeink, mert az érzelemet, mondjatok áment, hogy nagyon szép dolog. Az azért, hogy megéljünk dolgokat. Az érzelemet Isten azért adta, hogy megéljünk jól szomorúságokat, nehézségeket, vagy vidám és gyönyörű dolgokat is, mondjuk a szerelme. De az érzelem nem arra való, hogy vezessen. Hülyét csinál belőlünk az ördög, hogyha ezt megengedjük neki. Ki sem megyünk a gyülekezetből, már megtölti a fejünket olyan butaságokkal, ami nem is valóságos és nem is létezik, mert nem egy démon ment hozzájuk, hanem Jézus. Honnan találta ki? Ki vetítette ki az agyába ezt, hogy egy kísértet megy a viharba megmenteni őket? Az érzelem, amely pánikban volt, amely teljes mértékben elveszítette a kontrollt, és úgy gondolta, hogy ja, itt fogunk meghalni. Szóval ez a testvér elmondta nekünk, hogy miért is haragszik, és akkor elmondtam neki, hogy őszintén most bocsánat, egy kicsit leszek, de mindegy, elmondom. Mondom, annyi embernek köszöntem, és megmondom őszintén neked, nem tudom, fel vagy-e készülve rá, hogy meghalld a nagy igazságot, hogy miért nem köszöntem neked. Azt mondja, hát nem mindegy, pásztor mondjad. Mondom, azért nem, mert vécére kellett mennem. És már nem bírtam tovább húzni, ott már, mikor te következtél, akkor mondtam, már inkább elmegyek is, de visszajövök, de akkor már nem voltál ott. Ezért? Igen, én is járok vécére, még nem vagyok annyira szent ember. Én nem vagyok, még nekem is kell menni. De te azt gondoltad, hogy nekem már ilyen problémám nincs is. Csak eszek, és nem jön semmi. Iszok, és nem jön semmi. De az érzem, jaj, pásztor, ne haragudj. Ja. És akkor mondtam neki, látod, drágám, annyira szeretlek. 2 hónapig otthon ültél emiatt, mert hülyét csinált belőled az ördög. Mert a szívedbe olyan viharok keletkeztek az érzelmeid miatt, amelyek azért vannak, mert ez irányít téged mindig. És a családban is hányszor van, amikor, csak egy példa, feleségem most nincs itt, ezért elmondhatom. Te. Hogy? Egyszer a feleségem már minden 10 évben egyszer vitatkozunk. És hát nem olyan nagyra gondoljatok, nem dobáljuk a tányérokat, csak úgy beszólunk egymásnak. Ő is fáradt, ott hagytam a mosoklót, miért nem mosogattál el? Hát van nekünk mosogatógép, ez a válasz, és akkor már tudod. Biztos én vagyok a mosogatógép, pedig van mosogatógépünk. Na mindegy. A lényeg, hogy egyszer a felesége mondta, hogy úgy érzi, hogy van valami feszültség közöttünk, és ő azt szeretné, ha őszintén elmondanám neki, mi bánt. Én éreztem, hogy nem kéne. Az érzelem az ott akkor dolgozott bennem, na mindegy. Mondta, de mondd el, drágám, bátran, mondd el, látom, hetek óta nem úgy viselkedsz, hogy kellene egy dologban, mondd el, na jó, egyszer csak felszabadultam. Teljesen, és akkor szépen tényleg őszintén elmondtam, hogy mi van a szívemben. És mondtam neki, a második mondat úgy megharugulott. Erre azt mondja valaki, na látod, ilyen buta vagy, minek mondtad el neki? Mert amikor az igazságról beszélünk, és érzelmileg állunk hozzá, akkor nincs esélyünk a problémákat megoldani. Ha most őszintén kérdezte, hogy mi a bajom, akkor gondold el, ha nem érzelmi módon áll hozzá, akkor végighallgatja, megbeszéljük a dolgokat, és akármennyire is fáj, megkeresik a megoldást. De az érzelem nem ilyen. Amikor hallja, hogy mondod, hogy mi a problémád, és abban ő neki azt őt bántja is sérti, abban a pillanatban az érzelem fel fog robbanni. És utána nagyobb baj lett, erre azt mondja nekem az ördög, hogy na látod, nem mondj el semmit a feleségednek, na erre se szabad hallgatni. De arra viszont igen, amikor látjuk, hogy a másik testben van, lelki, látjuk rajta, hogy egyáltalán köze nincs a Szentlélek vezetéséhez, tele van a szíve viharral, nyugtalan és ideges, akkor ilyenkor a problémákat úgysem tudod vele megbeszélni, mert hiába mondod neki, úgysem fogja megérteni. Észrevettétek? Ez így van velünk is, és mindenkivel. Mert az érzelem, az nem vezetésre való, nem arra való, hogy az életünket irányítsuk, ezért sokkal nehezebb sokszor a szívünk viharait megélni, és sokszor esünk pánikba, lehet, hogy ti nem, sokszor kapkodunk emiatt, vagy beszélünk olyat, amit nem szabadna. Amit jó lenne visszacsinálni. És amikor lenyugszik az ember, azt mondja, hogy tudtam én így beszélni az én drága feleségemmel, vagy férjemmel, vagy a barátaimmal, vagy a testvéremmel, vagy a pásztorommal, hogy tudtam így beszélni? Hát úgy, hogy egy érzelmi vihar volt benned, ami egy óriási nagy káoszt hozott benned, és abból beszéltél. És úgy gondolom, hogy Jézus Krisztus mind a két viharra várt. Ő várt arra, hogy bebizonyítsa azt, hogy az életünk fizikai dolgaiban is hatalmasan tud segíteni, és nem fog minket cserbe hagyni egy nagy viharban, de nem fog cserbe hagyni bennünket a szívünk viharában sem, és akkor is segíteni fog rajtunk. És ezért van az, hogy megérjük ezeket a dolgokat. Nem értjük, nem számítunk rá, és ilyen dolgok vannak, amit csak röviden szeretnék felsorolni. Az első nagyon nagy terület, amit már említettem, amikor valamit nem értünk. Az elmúlt 2 hétben otthon sokat imádkoztam most, és van nekem otthon egy karosszékem, ahol leszoktam ülni, és akkor ott én imádkozok, vagy letérdelek valamelyiket a kettő közül, és éppen ott ültem a karosszékembe, és mondtam az Úrnak, hogy Istenem, én annyira félek. Ja, a gyülekezetünk egy kicsit hagy meséljem el nektek, hogy a gyülekezet most egy olyan szellemi harcban van, hogy érezzük, hogy áttörés előtt állunk. És nagyon sokat imádkozunk, tusakodunk, harcolunk, és Isten akarta ezt, hogy törjön át a gyülekezet, és legyünk egy olyan gyülekezet, amely Isten céljaiért él, Isten céljaiért jár közbe, és ne arról szóljon a kereszténység, az életünkben egy kultúrkereszténység, hogy minden rólunk szól. Minden rólunk szól. Isten, ha beteg vagyunk, gyógyítson meg, ha nincs pénzünk, adjon pénzt, értitek? Minden rólunk szól, és minden ima erről szól. És arról, hogy mondjuk Debrecen szereti az Úr Jézus Krisztus, és szeretné, hogy az itten emberek megtérjenek, és felszabaduljanak a gonosz uralma alól, arra meg azt mondjuk majd, hogyha mi szabadok leszünk teljesen, és minden meg lesz, meg lesz egy kis szabadidőnk, azért majd fogunk azért is imádkozni. Pedig az igazi keresztényet arról szól, hogy amikor kiskorúak vagyunk, akkor mi rólunk szól minden, az Úr a tejnek az italával táplál minket, megsegít, megáld bennünket, de amikor nagykorúvá növekedünk, azt kérdezzük az életben, hogy Uram, eleget adtál már nekem, szóljon az életem most már rólad. Szóljon az életem arról, hogy mit szeretnél te. Miért imádkozhatok? Mi a fontos neked, Uram? Mit tehetek? Érted? Úgyhogy egy ilyen szakaszban vagyunk, és hát el tudjátok képzelni, hogy a gyülekezetünknek egy része teljesen érzelmi keresztény. Pánikolnak. Miért nincs a jól megszokott Isten tisztelet? Miért kell itt annyit imádkozni? Miért fessük az ördögöt a falra, és miért gondoljuk azt, hogy az emberek, hogy nagyobb számon megtérjenek, ahhoz át kéne törnünk a sötét erőket? Miért kell nekünk ennyit imádkozni Istenért, mikor mi is tele vagyunk gondokkal, a pásztor miért nem felénk szolgál, és miért nem velünk törődik most? Már elegünk van egy hónapja, csak Debrecenén imádkozunk, azért ez már kicsit sok. És sokba vannak. És akkor mondják nekem a dolgokat, és akkor egy idő után el tudjátok képzelni, hogy megterhelődök, és őszintén mondom nektek, jön a félelem. Mi lesz, ha? Jaj, mi lesz a gyülekezetünkkel? Jaj, a testvéreknek nem tetszik. Jaj, és akkor én tudom, hogy az egészet azért indítottam, mert Isten mondta. És mit tegyen egy lelkipásztor? Őszintén, mit tegyen egy lelkipásztor? Mit vártok tőle? Hogy az Úrnak fogadjon szót, vagy nekünk? Erre mondjam, mind a kettő. Én nem tettem más, csak az Úrnak fogadtam szót, és elindítottam a gyülekezetet egy olyan átkelésbe, szellemi átkelésbe, amiben Isten akarja átvinni a gyülekezetet. Ővé a gyülekezet, és akkor mondom, nagyon félek, Uram, mi lesz? Tudom, hogy az érzelmi keresztények előbb-utóbb kirobbantják a háborút. Előbb-utóbb. Ti is éltetek már, nem nézzetek így rám. Éltetek át ilyet. Amikor a szellemi emberek, akik tudják, hogy Isten mit akar, nem tudják elmagyarázni a testi keresztényeknek, hogy miért csináljuk, amit csinálunk. Nem érti, mert ezt sokszor nem lehet elmagyarázni. Hogy miért is prédikálunk erről, miért is megyünk ebbe az irányba. Ugye, és akkor ott mondom az Úrnak, hogy Uram, nagyon félek, mi lesz ebből. És akkor kezdtem mondani, figyeljetek, ti nem mondtok ilyeneket, de én szoktam. Uram, biztos, hogy jól hallottam a szavadat, lehet, hogy nem is jól hallottam, amit mondtál. Két héttel előtte teljesen biztos voltam benne, hogy Isten beszélt hozzám, mert sütött a nap. És akkor ilyeneket mondtam, hogy Uram, én is, ha nem jól hallottam a szavadat, és elindítottam a gyülekezet egy szellemi harcba, úgy, hogy nem is te mondtad, és az emberek ebben belesérülnek, stb. Akkor mi lesz ezekkel az emberekkel? Minek mentünk egyáltalán harcba olyan emberekkel, akik magukért sem tudnak sokszor harcolni? Ilyen kérdéseim voltak, őszinte vagyok veletek, nem bánjátok? És akkor egy után még elpityeregtem magamat, mert azért én bevallom, hogy néha sírok az Úr előtt. Elpityeregtem magam, Uram, olyan nehéz pásztornak, hogy már 25 évet csinálom. Istenem, nem tudnám valaki mást használni. Uram, én már ezt nem bírom. És akkor egyszer csak egy szelíd hang jött. Fiam, ne kételkedjél. És az ő jelenléte rám szállt, és az én szívemnek a viharát, az ő drága szeretete, az ő drága jelenléte lecsillapította. És ahogy lecsillapította a szívemnek a viharát, a gyülekezetben lévő feszültségek is megszűntek. Aztán jött egy újabb, mert megint kért tőlünk Isten egy újabb lépést. De, tudod, hogy mit mondok neked? A keresztény ember addig fog élni, ha Isten szükséges és engedelmes, amíg Isten akarja. Mi legyőzhetetlenek vagyunk. Amen. Egy áment jól lett volna hallani, Amen. Mert róla prédikálok. Tehát nem kell félned az élet gondjaitól, mert most is itt ülsz, és hányszor pánikoltál már, hogy mi lesz. És mégis meg vagy, itt vagy, jól vagy, akkor meg azt hitted, hogy ez a vég. Tehát Isten meg fog téged tartani. De mi lesz a szíveddel? Ez a nehezebb. Ebbe sérülnek bele igazán az emberek piszkosul. Ekkor veszítik el a hitüket. Mert az érzelmek átveszik a vezetést, és mindent érzelem alapján vizsgálnak majd meg. Hogy megy a dicséret, hogy volt az igehirdetés, milyen kedvesen beszélt a pásztor. Ha kedvesen beszél, használja ezeket a kedves testvérek. Nem emeli meg a hangját. Jól vagytok? Senki nem aludt el? De ha elaludt az Úr az álmába eleget, akkor az övéinek. És akkor azt mondják, jaj, de drága pásztor, milyen szépen beszél. Ha? Mit érsz vele? Aludtál rajta egyet? Bejutott a szívedbe az a szó, amit Isten adott? Vagy nem jutott be? És igazából őszintén mondom, ha igazán eltalálja a szívünket, akkor háború lesz. Mert hogyha vihorászra megyünk haza, amikor egy bűnben élünk, és az Úr nem tudja használni az ő szolgáját határozottan, szeretettel, és nem tud beszélni hozzánk egy az egybe, és nem azt mondja, hogy hát igazából itt testvérek, úgy gondolom, hogy mint hogyha egy kicsit lehetne, vagy nem is tudom, vagy ne haragudjatok, így nem lehet prédikálni. Tudtok ám mondani, hogy a kardnak vágnia kell? Le kell vágni a rólunk a vadhajtásokat, a kifiszamodott testrészeket helyre kellene illeszteni, és a mentőorvos, amikor a kifiszamodott testrész helyre rakja, akkor nem azt mondja, figyelj csak ide, megfogom ezt a kifiszamodott vállat, és hogyha fáj, akkor nem tesszük vissza. Mit szólsz hozzá? Jó lesz. Akkor béna leszel, és elfelejteted az életedet. És amit meg tudtál volna tenni, és meg tudtál volna élni, az csak álom lesz. Ezért, amikor megfogja, azt mondja, lehet, hogy fájni fog, de én nem állok meg, kész vagy? Ezt helyre fogjuk tenni. És jön a visítás, és legszívesebben megvernéd, ha tudnád az orvost, de 2 hét múlva, amikor meggyógyul, boldogan tekintesz vissza rá, és az az ember, akit utáltál, azt fogod mondani, mert józan emberként azt mondod, hogy ez az ember azért sértett meg, és azért bántott meg, a javamra tette. A javamra igazított helyre. De az érzéki ember az nem ezt mondja. Az érzéki ember mindig azt akarja, hogy tutyolgassák, az érzéki ember mindig azt akarja, hogy vele mindig egyet értsenek, mindig azt akarja, hogy Isten jöjjön utánunk, Isten a mi utainkat csinálja, a mi gondolatainkat töltse be, a mi elképzeléseinket, és az az igazság, hogy Isten nem kötelezi erre semmi se. De néha megteszi, mert annyira szeret minket, észrevettétek? Hogy még a saját kívánságunkat is néha betölti, hogy mondjak itt is egy példát el, hogy volt egy tesó, aki azt mondta, hogy ő nagyon szereti az Urat, de akkor tudna igazán az Urba hinni, ha őt Isten megállaná anyagi jóléttel. Mondtam neki így egyszer, így kijött belőlem a hitnek a szava, és mondtam neki, hogy majd meglátod, drága barátom, egyszer Isten meg fog áldani anyagi jóléttel, de majd akkor meglátjuk, hogy tényleg szeretette az Urat. Ez megtörtént. A testvérünk elfelejtette az Urat, ma a világban él. Mert az érzelmei először elvitték, ugye vasárnapi Isten tisztelet helyett az érzelem azt mondta, hogy most kell menni bevásárolni. Aztán utána a következő alkalommal azt mondta, hogy elég az interneten nézni az Isten tiszteletet. Utána az értelme azt mondta, és a saját érzelme azt mondta, hogy keresünk az interneten olyan tanítót, aki érdekesebben prédikál, mint a pásztor. És akkor megtalált egy tévtanítást, ami arról szól, hogy nem is kell gyülekezetbe járni. Isten már elfelejtette a gyülekezetet, már nem használja, mindenki otthon, egyedül ő maga a gyülekezet. Szóval talált egy ilyen jó kis tanítást. Otthon ült, nem tett bele, 1 év elvált a feleségétől is. Mondjam tovább. Érzelem. És az érzelmekkel Nincs. Az érzelmeken, nem az érzelmekkel van a baj, hanem az a baj, hogy ezek vezetnek és irányítanak bennünket, ha őszinték vagyunk nagyon sokszor. Nem a józanság, és nem a Szent Szellem. És mi lett a nagy gazdagságból? Én mit gondoltok, mit mondtam az Úrnak? Uram, jobb lett volna neki nem adni semmit, vagy csak azt a minimálisat, mert addig szeretett téged. De Isten erre azt válaszolta, hogy muszáj megtanulnia bízni bennem, mert ha nem bízik bennem, akkor úgysem tudom megtartani. Akkor csak időkérdése, mikor marad el. Úgy is csinál az ördög egy olyan próbát az életébe, mert ő tudjátok, hogy mint ordító oroszlán körbe jár, és keresi, hogy kit nyeljen el. Tehát ő addig köröz az áldozata körül, ami meg nem találja a gyenge pontot, meg nem találja azt, ami alkalmas idő. De amikor egy nyájban van a keresztény, és szeretett közösségben van, és Isten kezében van, akkor nehéz innen kiszedni. És még hogyha el is bukik, mert az igaz hétszer elesik, de mindig fel kell. Miért? Többek között, mert vannak szerető testvérei, mondjatok ámen. Van egy szerető Isten, aki felhasznál embereket, pásztora van, közösségben van, és Isten könyörül rajta, és van egy csodálatos szó, amit úgy hívnak, hogy kegyelem. Ő megjelent a viharba, azt gondoljuk, így gondoljuk, úgy gondoljuk, tehát sokszor vannak ilyen elképzeléseink, nem tudjuk, nem értjük ezeket a dolgokat. És néhány dolgot hagyd mondjak még, nem vagyok hosszú. Az én utaim nem a ti utaitok. A szívviharaitokat ez okozza. Ha lehúzzuk az Isten útját a mi útjainkra, akkor pedig nem lesz benne természet fölötti, már pedig a keresztény élet természet fölötti dolgokról szól, hogy meglátjuk a hatalmas Istent, mondjatok egy ámen, és bizonságot tesz, és megteszi azt, amit mi nem tudunk. És megtart minket ott, ahol lehetetlen. És ha ő azt mondja, hogy menjünk át a túlsó partra, akkor menjünk. Na, felsorolásképpen, hagyd mondjam, befejezésképpen egy felsorolást szeretnék tenni. Remélem, hogy magatokra ismertek, vagy én magamra ismerem. Én mondom, magamról prédikálok, úgyhogy úgy nézhettek rám felszabadulva, hogy rólam szól ez a történet. Tehát akkor nem kell szégyelned magad, hogyha esetleg magadat is meglátod benne. Még egy lelki pásztornak is vannak szív zivatarai, sírok. Jaj, Uram, így gondolom, úgy gondolom, amúgy gondolom. Az egyik alkalom azt mondtam Istennek, Uram, te nem csinálsz semmit sem a gyülekezetbe, már 2 hónapja imádkozunk, és nem történik semmi. És akkor egyszer csak megnyitotta Isten a szívemet, a szememet, a szívemnek a szemeit, és megláttam azt, hogy Isten mennyi mindent végez az emberi szívekbe láthatatlanul, amit nem is vettem észre. És ez úgy történt, hogy a következő alkalommal elkezdtek az emberek bizonságot tenni, egy imajszövetel után, és Isten elintézte nekem, hogy megmutassa nekem, hogy mi történik, és elkezdtek beszélni, hogy mit élnek át. Hogy nem mondjam, tátottam a számat. Hogy ezek a mi gyülekezetünkben lévő embere, ezekben Isten munkálkodik, én nem is vettem észre, mert nem láttam kívülről, nem vettem észre, stb. De Isten hatalmas munkát végez az emberi szívekben. Még ha nem látjuk, akkor is, de az érzelem az megint pánikol, mert ha nem lát, akkor azt hiszi, hogy Isten alszik. De Isten nem alszik, mert most is imádkozik, érted? A tanítványok azt mondták, az Úr Jézus biztos egy jót alszik. Elküldött minket a viharos tengeren. Tudta nagyon jól, hogy vihar lesz, és ő most éppen alszik. Egyáltalán nem alszik, hanem imádkozott, érted, és már készül arra, hogy megmentsen téged. Senki nem kért utána bocsánatot az Úr Jézus Krisztusra, hogy mit feltételeztek róla. Gondoljátok, hogy milyen sértő Istennek sokszor a testi ember. Mennyire meg akarja alázni az Isten szeretetét, jóságát, hogy mennyire nem olyan az Isten, mint ahogy mi gondoljuk. Valahogy úgy érezzük, hogy amit a szívbe zajlik, azt Isten nem látja. De Isten azt is látja, hányan mondtok ámen. Sőt, még jobban látja, ellát a szíveknek, veséknek, ízeknek, megoszlásai, és látja a gondolatokat. De nem ítél el bennünket, akkor felsorolom, jó? Hogy mi is volt Istennek a célja, hogy átküldte őket a viharon, és mit tanított ezeknek az embereknek meg az Úr Jézus Krisztus. Az első, meg kell tanulnod, úgy hiszem, hogyha vihar van vagy a szívedbe, vagy a vagy a valós életedben, vagy mind a kettőben vihar van az életedben, meg kell tanulnod felismerni a viharba Jézus Krisztus, mondjatok egy ámen. Jézus valahol ott van, valahol ott fog jönni. Valamelyik területen már ott jelentkezik az életedbe, és Isten tanít téged arra, hogy a viharok idején meglásd őt és felismerd őt. A másik nagyon fontos, hogy meg kell látnod azt, hogy valóságosan milyen ember vagy te. Mennyi erő van a lelkedbe? Ugye Péter bácsit mindenki ismeri, Péter apostol bácsit, aki azt mondta az Úr Jézus Krisztusnak az összes tanítvány előtt, Jézus, én úgy szeretlek téged, majd megeszlek. Nem ezt mondta, hanem Jézus, én úgy szeretlek téged, ha mindenki elhagy is. Halljátok? Minden tanítvány. Én akkor is veled leszek, és még az életemet is, minden odaadom. Aztán eljött egy idő, amikor Jézus Krisztus egy napra eltávozott tőle, mert a főpap udvarába foglyul ejtették, tudjátok a történetet, egyetlen nap. Nem volt annyira közel Péterhez, mint ahogy ő szerette volna, egyetlen nap, és oda ment egy kislány. Aranyos kislány, megkérdezte, te is az Úr Jézus tanítványa vagy? Ez a nagy hős úgy ömlött össze, mint a kártyavár. Mert érzelmi ember volt. És amit mondott Istennek, az mind érzelemből fakadt. Nem szellemi ember volt a Péter, ezért visszavitte az egész életét oda, ahomilyen volt, még a barátait is visszavitte. És olyan csodálatos, hogy nézd meg ebbe a viharba, Jézus Krisztus megint nem tétlen, hanem utána megy a Péternek, és gyújt egy tüzet, mert ott egy tűz mellett háromszor tagadta meg Jézust, Péter, és aztán ő is gyújt egy tüzet, így hiszem, hogy ezt teszi velünk is, és háromszor kérdezteti meg Pétert, nyilvánosan vonja vissza, amit mondott a másik tűznél. Nem ismerlek téged, nem vagyok az ő tanítványa, semmi közöm nincsen hozzá. És háromszor Jézus megkérdezi, Péter, nézd csak itt a szemembe, szeretsz engem? Igen, Uram, szeretlek téged. Halljátok? Megint megkérdezi, Péter, szeretsz engem? Igen, Uram. Akkor legeltesd a bárányaimat. És aztán harmadszor is megkérdezi, és Péter tudta, hogy mire gondolja Jézus. Tudta, hogy az egész élete csak érzelmi. Ő havernak látta az Urat. És aztán ugyanezt az embert néz meg ennél a tűznél, Isten átformálja. Egy érzelmi keresztényből csinál egy szellemi embert, és néz meg a Péter élete végét, hogy ez az ember az életét adja az Úr Jézus Krisztusért. Nem egy kislány megingatja. Fejjel lefelé feszíti keresztre, azt mondja a hagyomány. Azt mondja, nem vagyok méltó, hogy úgy feszítsenek, mint Jézust. Ez az ember egy hős lett. Mert Isten a viharaiban nem hagy egyedül. És nem azért csinálja, hogy megalázzon, hanem nézd meg, mennyi erő van benned. Na nézd meg. Nézd meg, hogy erősnek gondolod magad. Nézd meg, hogy mennyire nagynak gondolod magad. De nézzük meg a valóságban, hogy mennyi az. És ha tényleg úgy van, dicsőség Istennek, mondjatok egy ámen. Ha pedig nem, akkor pedig olyan csodálatos, hogy Isten nem hagyja abba a munkát, hanem tényleg azzá tesz bennünket, hősökké tesz bennünket, a hit hőseivé. Igazából, ha ma az apostolok cselekedetei folytatódna, mármint írott módon, benne lennél. Te lennél Debrecenben, a debreceni gyülekezet egyik hőse, mondja egy ámen. És lehet, hogy a történet úgy kezdődik, hogy először elárulod az Urat. Mert érzelmi, mert lelki, mert csapong az érzelme össze-vissza, de aztán nincs itt vége a történetnek, mert az Úr Jézus Krisztus ilyen embereket használ. És oda megy hozzád, megölel téged, és megkérdezi tőled, szeretsz igazán engem? Vagy mit akarsz? Azt akartad, hogy az életedet könnyítsen meg? Hát drága fiam, én azt akartam, hogy megértsed azt, hogy te az enyém vagy. És szeretlek téged így, ahogy vagy. És meg foglak változtatni. És a szíved viharát rendbe fogom tenni. És érzelmi emberből szellemi emberré foglak tenni. Akit nem az érzelme fog irányítani, hanem a Szentlélek. És látlak, fiam, ott van az igébe, látlak, hogy milyen halállal fogsz meghalni. Hős leszel, fiam. Gyere csak ide hozzám. Majd ezért szeretetem árformál. És én úgy hiszem, hogy ott a Szentlélek oda ment. Már pünkösd előtt járunk még. De úgy hiszem, hogy akkor ment oda a Szentlélek megint Péterhez, és ott tette őt, formálta át. És az ember azt mondta, szeretlek téged. Te tudod, Uram, hogy szeretlek téged. Tudod, Uram. Akkor legeltesd a bárányaimat, és ne a rosszba vidd a bárányaimat, ne a rossz felé vidd a bárányaimat, hanem őrizd őket, etesd őket, vigyázz rájuk ezekre az emberekre. Ezt mondta neki Jézus. Tehát meg kell látnod, mennyi erő van. Hányan vállaljátok be, hogy a szíveteknek legmélyebb titkát Isten fel fogja forgatni. Nincs más út, hagy mondjam, ahhoz, hogy megerősödjünk az Úrban, Istennek bele kell nyúlni a szívünkbe is. Hagy mondjam nektek őszintén, nem tudom, hogy itt hogy van az életgyülekezete, úgy van, mindenhez hozzányúlhat Isten, csak az érzelmeinket hagyja békén. Ez az egy terület. Házassági kurzust tartottam, képzeld, de nem olyan régen, 40-valamennyi házaspár jelentkezett, és az volt a kurzusnak a címe, hogyan építheted a házasságodat a következő szintre. Az első tanítás, mindenki izgult, mi lesz, hogy lehet tovább építeni. Elmondtam neki, akkor írunk el össze egy depressziós tesztet. De erre nem számítottál, ugye? Van egy tesztem, amiben megmutatja, hogy az utóbbi egy hónapban voltál egy depressziós. Néztek rám. Hát aranyosak. Magamat látom bennük, mert én ugyanazen megyek keresztül. A pásztor nem is vezethet olyan embereket, ami nem megy keresztül. Megkísért engem is sokszor a bűn. Megkísértenek a próbák, a nehézségek, és ezért tudom elmondani így, ahogy most elmondom, mert nem a könyvből beszélek, hanem a szívemből. Néhányan röhögnek rajta, de aki szellemi ember, az tudja, hogy a pásztor arról beszél, az igazságról beszél, és tudja, hogy mi a megoldás, mert ő is ezen keresztül ment. De miért is kenyeret? Igen, depressziós teszt. És akkor, na, megírták, jó, mert ugye mondtam nekik, és akkor nem tudták ugye a pontszámokat, hogy mitől depressziós valaki, vagy mitől nem. Tehát a pontszámnál megvan egy határ, hogy hány ponttól depressziós. Biztos, hogy tuti depressziós. Tehát a kérdésekből kiderül. És mikor megkérdeztem a 40-valamennyi házaspárt, hogy kinél lett 10-től több eredmény, mert van, aki arra hajtott, hogy minél több legyen. Elnézte. Boldogan mutatták, hogy nekem 30 van. Igen, volt anyan azt, hogy amikor 35 volt a 40 pontból. Boldogan, hogy az tuti jó lesz. És mondtam, hogy 10-től már depressziós vagy, 20-nál már komoly depressziós, 30-tól orvosi eset. Mindenki nézte föl. Persze nem másét javították el magukét. Mondom, tegyétek el a papírt, senkinek nem mutassátok meg. Vigyétek haza. Senkitől nem kérem vissza, nem fogjuk elemezni. De a tekintetetekből nagyon nézitek a talajt. De ez azt jelenti, hogy talált. Az első házasságot tovább akarod építeni, legyél szellemi ember. Hozzá se kezdjél a problémák megoldásához addig, amíg nem leszel újra megújult gondolkodású, és nem leszel újra szellemi ember, mert esélyed sincs megoldani a problémákat. Ellenben, ha a Szent Szellem fog vezetni, ellenben, hogyha nem az érzelmeid fognak irányítani, mindent meg fogtok oldani az Úr Jézus Krisztussal hármasban. Minden. Nincs olyan, amit le nem győzhettek. Minden. És hát erről szólt az első eladásunk. Néhányan megbökték egymást, hát Károlt eljönnek. Éreztem, hogy nem kellene eljönnünk. Ugye mondtam nekik, hogy most nem tudom eldönteni, hogy ma este hány családban lesz verekedés. Mert a férfiak nagyon bökötték a feleségüket, hogy rólad van szó. De amikor ugye olyan beszéltem, az azt is mondta, láthatod, hogy rólad prédikál. Na, látjátok, figyeljetek ide. Most akkor beengedjük az érzelmi területünkre az Urat, vagy nem engedjük be. Megengedjük, hogy meggyógyítja az érzelmeinket, kivegye belőle a félelmet, kivegye belőle a büszkeségeket, a mindenféle torz dolgokat, és a helyére tegye Isten, és azt mondja, ezután nem az érzelmek fognak vezetni. Felemelte mindenki a kezét, mondta pásztor, imádkozzunk, és őszintén mondom, hiszem, hogy sok embert eltalált a Szentlélek, és azt mondja, vajon miért nem sikerül a problémáinkat megoldani? Mert lelkiek vagyunk. Érzelmiek vagyunk. Meg akarunk mindent érteni, okoskodunk, stb. Pedig a Biblia nem erről szól. egyszerű, gyerekes hit. Milyen voltál, amikor megtértél? A pásztor azt mondta, hogy holnap jönni kell imádkozni, eszedbe se jutott, hogy ne jöjjél. Mert szellemi ember voltál. Ma mit mondunk? Hát, ez nem rám vonatkozik, én már 5 éve tagja vagyok a gyülekezetnek. Nekem van elég dolgom, gondom. De figyelj, most, hogyha hiszük azt, hogy mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk, nem szólhat neked az Úr Jézus Krisztus, hogy menj át a túlsó falra? Nem szólhat az életedbe, kérhet tőled bármit? Mert elvileg azt mondjuk, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Nem mondhatja meg neked Isten, hogy a pásztor ugyan hívott imádkozni az ima összevetelre, de most én szólok neked, neked itt a helyed, te az én ima harcosom vagy. És ha törik, ha szakad, a dolgod az, hogy te mindig itt legyél. Én mondom ezt neked az Úr. És akkor nincs az, hogy szeretném, nem szeretném, nincs az, hogy ráérek, nincs az, hogy nem érek rá. Áron is megveszem az alkalmat, mert Istennek akarok engedelmeskedni, és nem az érzelem irányít, hanem a hit. Én hiszem, hogy Isten harcosa vagyok. És amikor a pásztor háborúba szorítja a gyülekezetet, én ott leszek. Mert engem Isten hívott el, és nem a lelkem, az érzelmeimben érzem, hogy ott kéne lennem, hanem én hiszem, hogy ott kell lennem. Egyszer csináltam most 2 hete, vagy 3 hete a gyülekezetbe, és mindjárt befejezem, ne haragudjatok, kicsit hosszú vagyok. Csináltam egy alkalmat, és az volt a címe, hogy leszel-e az Úr Jézus Krisztus közbejárója. És jó sokan voltak a gyülibe, és én úgy gondoltam, hogy mikor elmondtam a prédikációmat, a szolgálatomat, hogy milyen az, amikor az Úr Jézus Krisztus elhívja az embereket imaharcosnak, a saját céljaiért harcolni, hogy ez nagyon nehéz élet, és hogy ez mivel jár. Én úgy gondoltam, hogy 10-20 ember jelentkezik, hogy ő elvállalja, hogy lesz az Úr Jézus közbejárója, hogy nem csak az Isten báránya lesz, hanem az Úr katonája is lesz. És az Úr be fogja sorozni egyszerű közkatonaként, imaharcosként. Erre mi történik? Na, akkor emelje fel a kezét, aki szeretne engedelmeskedni Istennek, és az Úrnak megengedi, hogy elhívja imaharcosnak, hogyha ő így akarja. Hát mi történt? Mind a 280 ember előjött. Hát ezek nem értik, hogy én miről beszélek. De azt mondja nekem egy hang, tehát ennyire hitetlen vagy, hogy most mindegyik, egyetlen egy ember maradt, aki Budapestről volt ott, a helyén mindenki előre jött. Tehát nem tudtak teljesen az oldalt, mindenütt álltak. Akkor azt mondtam, mondom, teszek még egy próbát. Írja alá ezt a füzetet, kitettem egy füzetet, aki tényleg komolyan gondolja, hogy az Úr Jézusnak az imaharcosa lesz ezután, és mindig a parancsot teljesíteni fogja, amikor a Szentlélek szól hozzá. Erre mind a 280 ember megint aláírta. Hazamegyek, mondom a feleségemnek, drágám, lehet, hogy nem vagyok százas, mert ezek értették, amit én mondtam nekik. Tudják, hogy milyen horderejű dolog, amiről dönteni kell? Az nem így van. Én ezen 3 hétig gondolkodtam. Hogy aláírjam ezt, vagy ne írjam alá. Mert tudtam, hogy az életem megváltozik, és utána nem hazudozhatok Istennek. Nekem ezt csinálni kell, amíg Isten ezt vissza nem mondja. És akkor elhesegettem a gondolatot, jó van, lehet, hogy nem is jól látom, nem hiszek, milyen ember vagy te, hogy nem is feltételezed, hogy az Úr cselekszik, jó. 2 hét múlva szólt az Úr, hogy hívjam össze a gyülekezetet imaharcra, imádkoznunk kellett, és elmondtuk a gyülinek, hogy lesz pénteken este ima, éjszaka lesz, ezért és ezért fogunk harcolni, imádkozni, és akkor hát én vártam a 270 ember. De már azt, már matekoltam az Úrra, délután mondtam, hogy Uram, a fele jön, jó lesz. 70 ember jött el a 270-ből, és akkor vasárnap megkérdeztem a következő vasárnap, hogy emlékszel, egy héttel ezért aláírtad, hogy az Úr Jézus közbenjárója leszel. Ha, volt egy közbenjáró alkalom. Néztek egymásra. Hát azt mi nem gondoltuk, hogy el kell jönni. Mi azt gondoltuk, hogy ezt alá kell írnunk, Isten látja a szeretetünket, hogy mi mennyire szeretjük őt, de mi nem érünk erre rá, meg nem volt kedvünk. Hát van itt hivatásos közbejáró a gyülekezetben, meg a pásztának a vezetők, nem mindegy, hogy hányan. És akkor idézték nekem az igét, hogy az Úr a kevés által is tud adni szabadulást. De hogy tud bennünket vezetni Isten egy hadseregként akkor, hogyha érzelmiek vagyunk? E esélye sincs hadba szedni bennünket. Esélye sincs velünk elvégeztetni olyan dolgokat, amiben hitbe kell járni. De ezek azt mondtam volna, testvérek, most azért fogunk közben járni a következő pénteken, éjjel, hogy a következő hónaptól kezdve, és ebbe az évbe Isten mindenkinek a büdzséjét duplájára növelje. A biztos, hogy verekedés lett volna. Hogy mindenki ott legyen. Én szeretek őszinte lenni. Látjátok, hogy mekkora vihara volt ezeknek az embereknek a szívükbe, hogy ők mennyire félre ismerték az Istent, mennyire nem úgy gondoltak az Istenre, mert mindez érzelem. Lelkükben nagyon kevés erő van. Amikor odaáll egy kislány és megkérdezi tőlük, hogy te is keresztény vagy. Ma vannak olyan emberek az arab országokban, hogy megkérdezi tőle a muszlim ember, hogy ide figyelj, te keresztény ember vagy? Ha nem tagadod meg, azonnal az Úr Jézus lövi fejbe. Ezt meg is csináltak egyébként Ukrajnába, az egyik gyülekezetbe. Bement a mafiózó, meséltem ezt nektek egyszer, nem meséltem? Bement a mafiózó a gyülekezetbe, és a csapatával, és odafogta a fegyvert a pásztornak a halántékához, és mondta, hogy na, akkor megöljük a pásztort, de ti benneteket is mind, kivéve akkor mehettek ki az ajtón, hogyha megtagadjátok az urat. Na, akkor gyerünk sorba. Fölsorakoztatták a gyülekezetet, pásztornál az egyik ott tartott a fegyverrel a fején, a pisztolyt, a többi kérdezték, megtagadod az urat? Jó, hát meg, mehetsz. Másik nem, akkor állj oda. És akkor a 100 fős gyülekezetből több mint a fele kiment az ajtón, megmentett az életét. És utána pedig a mafizó azt mondta, na pásztor, figyelj, de nem akarunk benneteket megölni, csak akartam megmutatni, hogy mekkora képmutató a kereszténység. Ennyi embered van igazán. Drasztikus példa, mi? Hála jó Istennek, hogy nekünk nem kell ekkora próbákon átmenni. De még lenni fog, lehetséges, hogy ide jutunk. Aztán találkoznod kell a bensődben lévő, nem létező gonosz szellemekkel, amik nincsenek is ott. Hányan hiszitek, hogy nem volt ott egy démon sem a viharban? Hanem a fejükbe léteztek ezek csak. És az ördög csak kívülről nézte az eseményeket, ők csak ezt beleképzelték, belegondolták, a képzeletük démonaival találkoztak. És az Úr ettől is meg akar bennünket szabadulni, amit ő gondoltuk, úgy gondoltam, így képzeltem, és nincs is így. Egyáltalán nincs így, csak az érzelmeinkben léteznek ezek a félelmek, ezek a rettegések, és ezekből is Isten ki akar bennünket hozni. Ki kell mozdulnod a kényelmi zónából, ezért akar Isten átvezetni a viharokon, hogy kihozzon a kényelmi zónádból, és ezért engedte azt, hogy délután, este felé átvezette őket a viharon. Aztán el kell jutnod a hitet határáig, hogy megtanulj benne jobban bízni, mint eddig. Mert a komfortzónánk azt mondja, elég nekünk Istenben ennyire bízni, de figyeljetek, hagyd mondjak valamit nektek még befejezésül. Elhiszitek azt, hogy ez a szép időszaknak egyszer vége lesz majd, amit most élünk. Keresztény szempontból. Hogy ilyen szabadon hirdethetjük az evangéliumot. Ilyen, még szeretnek is bennünket a világban. Most a kereszténységet akarják megmenteni. Te elhiszed, hogy ez mindig így lesz. De azt is elhiszed, hogy az Úr Jézus Krisztus készít téged a jövőre. Hogy amikor nem lesz így, akkor megmaradjál ő mellette. Hogy hűséges legyél akkor is, és téged most készít fel, most ebben a helyzetben készít fel arra, hogy a hitedet növelje, és megtanulj benne bízni. Ne fulladj bele a szíved viharába, az aggodalmaidba, a félelmeidbe, a kétségbeesésedbe, hanem sokkal erőteljesebb legyél, mint amilyen voltál eddig, dicsőség az Úrnak. Hogy meglásd, hogy Isten jelenléte akkor lesz a legerősebb, amikor igazán szükséged van rá. Raktára nem tudunk gyűjteni egyetlen egy hitet sem. Egyetlen erőt sem tudunk elraktározni. Isten mindig akkor szabadítja fel az erejét legjobban, amikor igazán szükségünk van rá. Szóval csak néhányat felsoroltam ezzel kapcsolatosan. Nagyon örülök, hogy eljöhettem hozzátok. Szóval én mondom még egyszer, mert most egy kicsit olyan szomorúak vagytok, hogy én magamról prédikáltam. Mikor ott sírtam a karosszékembe, Isten ezekre tanított engem. Ne sírj, fiam! Mert igazából a vihar az életedben nem olyan erős, mint ahogy te lefested, hanem a szívedbe dúlnak a viharok, a félelmek, az aggodalmak, de én azért jöttem, hogy lecsillapítsam ezeket a viharokat, hogy megszabadítsalak téged az érzelmi kereszténységtől, és az érzelmeidet megélésre használd, ne arra, hogy irányíts az életedet. És akkor az Úr megölelt, lenyugtatott, és megnyitotta a szememet, hogy többen vannak velünk, mint akik ellenünk. Megnyitotta a szememet, hogy ő ott van velünk, és ő nem hagy serbe, és emlékszem rá, hogy azt mondta, hogy mikor tudsz felsorolni olyan esetet, amikor én szóltam hozzád, és serbe hagytalak téged. A lista még az egyes pontig se jutott el. Nem tudtam felsorolni ilyen listát. Akkor azt mondja az Isten, miért aggodalmaskodol most? Miért sírsz? Miért gondolod, hogy neked a legrosszabb a világon? És akkor következő dologgal fejezte be az Úr, és ezzel fejezem be én is. Megnyitott a szememet, képzeld el, és a következőt láttam meg, hogy én nagyon áldott ember vagyok. Csodálatos családom van, áldott feleségem, ilyeneket láttam meg. Ott a karosszékbe előtte belefulladtam a saját viharomba, ami a szívembe dúlt. Majdnem. Erre Isten onnan kiemelt, és azt mondja, látod fiam, olyan dolgokat képzelsz el, ami nincs is, és te egy áldott ember vagy, egészséges vagy, gyönyörű családod van, nekem szolgálsz, mit akarsz még? Te egy áldott ember vagy, gyermekem. És még ezt sem tudod élvezni, még most sem tudsz boldog lenni a keresztény életedbe, mikor más országokban és más népekben örülnek az emberek, ha egy tár is kapnak Istentől, és azt mondják, Isten a gondviselő! És akkor megtértem az Úrhoz, és az Úr Jézus nekem is gyújtott egy tüzet, és úgy hiszem, hogy itt is gyújt majd tüzet az Úr Jézus. Ez a tűz nem a megaláztatásról szól, érzitek az ő jelenlétének a tüzét? Ez nem a megaláztatásról szól, hanem oda hív, jama az új remény gyülekezetet. Gyertek csak ide hozzám, gyermekeim. Gyertek csak, megkérdezlek benneteket. Szerettek engem? Igazán szerettek engem? És amit ígértetek, azt meg fogjátok tartani. Hogy ez így legyen, én fogok nektek segíteni, mondja az Úr. Majd én adok nektek szeretetet, én formállak át benneteket, én vagyok, aki szellemi emberi teszlek benneteket, hogy amit ígértek, azt meg is tudjátok tenni. És ne az érzelmek irányítsanak benneteket. Mert úgy gondolom, mikor imádkoztam értetek, ezt mondta nekem a Szent Szellem, hogy egy nagy lépés előtt áll a gyülekezet. De ami következik, hagyd mondjam el nektek, nézzetek ide rám, ezt senki nem tudja csinálni testben. Csak szellemben tudtok tovább menni a következő szakaszba. De tovább fogtok menni, mert Isten lát benneteket győztesként, áldott gyülekezetként, egy magasabb szinten, sokkal inkább megnövekedve, megszaporodva, új épülettel. De nektek hitbe kell járni. És át fogtok lépni az úgy gondolom gyülekezetből, az úgy hiszem gyülekezetbe. Én így gondoltam, úgy gondoltam, ez most már nincs vége. Ma ezen a tűznél el fog égni. Hanem az lesz azután, Úr Jézus, én így gondoltam, de mit számít ez? Azt hiszem, hogy te tudod, mit csinálsz. Én nem értem, nem tudom, de tudod, hogy mit csinálsz, és bízom benned. Hányan jöttök velem ma imádkozni? Olyan aranyosak vagytok. Ó, ebben a gyülekezetben öröm szolgál. Én eljövök ide pásztornak, mit szólsz ezzel? Itt senki nem akar engem megverni, amikor ilyeneket mondok. Szeretném ott a helyeteken, meghajtanátok a fejeteket, és imádkoznánk. Gyújthat a szívedbe most az Úr Jézus egy tüzet, itt a gyülekezetben is meggyújtotta, és megkérdezheti tőled, hogy igazán szereted őt, és megnézheti a szívedet, hogy ebből mennyi az érzelem, és mennyi a valóság. És megengeded az Úr Jézus Krisztusnak, hogy bárhol is vagy, tovább építsen téged. Átváltoztasson téged az érzelmi dolgokból a szellemibe. Ahol a Szentlélek és a józanság vezeti az embert. És nem fullad bele a szívének a viharába. Imádkozzunk. Adok most mindenkinek időt, és utána én is szeretnék meg értetek imádkozni. Csendesedjünk egy kicsit el. Egy kicsit, ha zenéltek, az nagyon jó lesz. Köszönöm, nagyon kedvesek vagytok. Pont ez nagyon jó. És maradjunk most Isten jelenlétével. Egy kicsit imádkozzál. Hallod az Úr Jézus szavát, hogy megkérdezi tőled, szeretsz engem. Ne félj. Nem maradtam el tőled. Csak azért imádkoztam érted, és azért érezted, hogyha nem vagyok ott, mert akartam, hogy lásd, hogy mi lakozik a szívedben. És én nem csak az életed problémájával akarok foglalkozni, hanem a szíveddel is. Ne érzelmi ember legyél, hanem a hitnek az embere legyél. Szellemi ember legyél, aki az életét is odaadja, és nem ingatja meg egy kislány a hitét. Megkérdezik, te is az Úr Jézus tanítványa vagy? Én nem. Drága Jézus, imádkozz át, drága barátom. Halleluja. Dicsőség neked ezért. Nem fogsz belefulladni, meglátod a szíved viharába. A te Jézusod nem egy kísértet, hanem ő a szeretet Istene, és azért engedi, hogy ezeken keresztén menjél, mert ezeket fölhasználja, és te magad is látod, hogy mennyit pánikolsz, te is látod, hogy mennyire félsz sokszor, és hogy mennyire szükséged van arra, hogy az érzelmeidet meggyógyítsa, és a helyére tegye. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Imádkozz. Drága Jézus, köszönöm neked, hogy itt vagy. A te tűzed meggyúlt újra ebbe a gyülekezetbe, és ez a tűz nem a vádlásnak a tűze, nem az árulásnak a tűze. Ott, mint a főpap udvarába, ott éget egy tűz, elárult a Péter háromszor tégedet, hanem ez a tűz, a Szentléleknek a tűze, ez kiégeti belőlünk a testi és a lelki természetet a halálba. És köszönöm, Uram, hogy szellemi emberek leszünk, új emberek leszünk. Az új ember fogja irányítani az életünket. Aki amit mond, amit ígér, azt meg is teszi. Dicsőség az Úrnak. Bármi történjék is, megteszi. Köszönöm ezt neked, Istenem. Halleluja. 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 Dicsőség neked, Istenem. Szeretem ezeket a drága embereket, Uram. Köszönöm neked, Istenem, hogy ők is keresztül mennek viharokon. De a legnehezebb vihar a szívben van. Csillapítsd le most ezt a vihart, Jézus. Gyógyítsd meg a szíveket. Bocsáss meg, Uram, hogy érzelemben beszéltünk, pánikoltunk, kapkodtunk. Istenem, drága megváltó, nyújtsd ki a kezedet, és hagyd lépjünk ki a hajóból, Uram. Dicsőség neked ezért, Uram. Áldott legyen a te neve. Köszönöm neked, Istenem. Köszönöm a te hűségedet, és köszönöm neked a drága igédet, ami azt mondja, mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok, az én utaim, így szól az Úr. Mert mint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim az utaitoknál, és a gondolataim a gondolataitoknál. És így lesz az én beszédem, ami a számból kimegy, nem tér hozzá üresen, hanem megcselekszi, amit akarok. És így szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Áldott legyen az Úr neve. És aki most imádkozott velem, és úgy gondolja, hogy megengedi az Úr Jézus Krisztusnak, hogy az érzelmeket teljesen a helyére tegye, az álljon fel. De csak az, ne azért, hogy a többiek felálltok, azért állj föl. Szeretnék érted imádkozni. Megengeded? Azért szeretnék érted imádkozni, mert én is keresztül megyek ezeken, és tudom, hogy Jézus Krisztus most is imádkozik ezért a gyülekezetért. Te érted is. Én értem is. És én is szeretném ezt tenni. Hányatok örültök annak, amikor valaki imádkozik érettetek? Van egy jó hírem, 24 órán át folyik értetek az ima. Hányatoknak jó hír ez? A mennyországban nem akárki eselezik érettetek. Itt a földön is van egy közbenjárótok, hányan tudjátok? Még hogyha anyátok el is felelkezne rólatok, de az Úr nem felelkezik el rólatok, és a Szentlélek esedezik érettetek. És vannak testvérek is, akik imádkoznak. Lehet a föld másik oldalán. Imádkozik valaki ma érted? Nem tudom. Lehet, hogy éppen itt Debrecenben, de valaki imádkozik. Most hadd csatlakozzak ehhez én is. Milyen én tiszteletbeli tagja vagyok az Új Remény gyülekezetnek. Én is imádkozok érettetek. Mert tudom, hogy ti is imádkoztak értem, nem felejtetek el. Ámen. amikor bajban vagyok, a Szentlélek, nem tudjátok az én életemet, nem tudjátok az én helyzetemet, de sokszor szól a Szentlélek, imádkozz a Józsefért. Akkor nem azt mondjátok, hogy távol Sátán, hanem azt mondjátok, hogy Uram, mi nem tudjuk, hogy mi van a József fel, de te tudod, látod őt, lehet éppen a tengeren van, lehet, hogy éppen valami gondja van, segíts meg őt. Lehet, hogy a szívébe dúl egy nagy vihar, már megint visszaesett testbe, már megint az ördög próbálja lehúzni. Uram, segíts rajta, menj oda hozzá, így imádkozok értetek, csukjátok be a szemeteket, és szeretnék értetek imádkozni. Drága Jézus, köszönöm, hogy a drága jelenlétedet, hogy itt vagy. Köszönöm ezt a drága gyülekezetet a pásztorával együtt, és imádkozok először Sándor, te éretted. Az Úr Jézus Krisztus nevében a feleségeddel együtt. Azt mondja neked az Úrnak a szelleme. Én, fiam, hűséges vagy. Sok viharon keresztül mentél már. Én vagyok a viharoknak az Istene, aki lecsillapítja, lecsendesíti a viharokat, ahogy már láttad, azt mondja a Szent Szellem az életedbe, hogy én szólok egy szót, és lecsendesedik a vihar. Én, fiam, én vagyok a hajódban, én vagyok ebben a gyülekezetben, bíz bennem, azt mondja a Szentlélek, és átvezetlek benneteket a következő szakaszon, ahol járnotok kell. És ez a szakasz, azt mondja a Szentlélek, járatlan út lesz, ahol még nem jártatok. De az én igém, azt mondja a Szentlélek, én utat készítek ott, ahol nincs. Járjatok hitben és engedelmességben, és azok lesztek, amit már megmondtam nektek. De most jön a hit szakasza. A nem járt útnak a szakasza, ezt mondja a Szent Szellem. És imádkozok a gyülekezetért, Atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében áld meg ezeket a drága testvéreimet, akiket nagyon szeretek, Uram. Köszönöm, hogy összekötötted a mi szívünket, Uram. Ez elválaszthatatlan, ez örökké való. Uram, köszönöm, hogy ezért a jóban is együtt vagyunk, de a nehézségekben is. Uram, áld meg ezt a gyülekezetet, hogy minél inkább tudjuk az érzelmeinket átadni neked, meggyógyíthassad a szívünket, és utána pedig kérlek, hogy tedd az érzelmeket a helyére, és áld meg őket, Uram, hogy hitben tudjanak járni, szellemi emberek legyenek, ne érzéki emberek, és aki már szellemi ember a gyülekezetbe, kérlek, tartsd meg, hogy ne essen vissza az Úr Jézus Krisztus nevében. És áldást mondok a te életedre, bízz az Úrban, azt mondja az Úr Jézus ennek a gyülekezetnek, hogy bízzatok én bennem, én hűséges vagyok, el nem hagylak benneteket, a tenyeremben metszettelek benneteket, és megtartalak benneteket. És amit én megmondtam, az úgy lesz. Mert az én beszédem igaz, és én hűséges vagyok. Csak bízz bennem, ezt mondja a Szent Szellem. Isten áldjon meg benneteket. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm szépen, Isten áldjon benneteket.